bár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Meghívottunk nevében is újra köszöntöm a hallgatókat. Jó napot kívánok a mikrofonnál az örökség nyomában szerkesztője Nagybódó Tibor. A tartalomból két héttel ezelőtt az említett műsorunkban elmondtuk, hogy a világörökségi helyszínek olyan kulturális vagy természeti szempontból egyedinek számító értékek, melyet az UNESCO keretén belül működő világörökségi bizottság az általa igazgatott világörökség programba felterjesztett. A világörökségi listára kiemelkedő és egyetemes értéket képviselő kulturális és természeti örökségi helyszínek kerülhetnek fel, amelyek nem csak egy ország, hanem az egész emberiség számára kiemelkedő jelentőséggel bírnak. Azért jött létre, hogy az emberiség megóvja a különleges természeti és kulturális kincseit a jövő generációk számára. Ma déli témánk kultúrtájak a Kárpát-medencében. Vendégünk Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök. Géza, jó napot kívánunk, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van a Marosvásárhelyi Rádió és az örökségünk nyomában mikrofonjai előtt.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy ez az adás is olyan érdekes lesz, mint az előző. Beszámolnék arról, amit mondjuk így a kultúrtáros, a tárról általában tudni kellene, tehát mint a bevezetőben elhangzott, az Európa Tanács és a Granadai Egyezmény a épített örökséggel kapcsolatosan bizonyos szabályokat hozott, és ezek között ugye szerepelt a kultúrtáj is. Táj ugye az, ami az embernek és a természetnek egy kölcsönhatásos tevékenysége révén jött létre. Létezik egy környezet, ami ugye mindennek és mindenkinek van. Na most azt is el kell mondani, hogy az emberi környezetnél mindig oda kell tenni ezt a jelzőt, hogy emberi, mert ugye az azt is jelenti, hogy az ember alkotása is. Tája csak az embernek van, vagyis a társadalom és az emberiség kulturális alkotása. A tájakat a természeti fejlődés hozta létre, és az ember alakította. Na most röviden elmondom azt, hogy tulajdonképpen mi is a kultúrtáj. Tehát a kultúrtáj az ember és a természet együttes munkájának eredménye, mely hosszú ideje kezdődött, és ma is tart. Ez történelmi, régészeti, művészeti, tudományos és társadalmi szempontból nagyon jelentős, és egy részlegesen beépített területet jelent. Na most ugye mondhatjuk azt, hogy Európában nagyon kevés terület van, amit az ember keze ugye nem alakított volna, és akkor az azt jelenti, hogy ez a föld felszín évezetek óta egy emberi tevékenységnek a hatása alatt van, és az ember alakítja. Ebben az értelemben azt lehet mondani, hogy a táj az természetes, mert hát ez így adott volt a természet által, és azon kívül pedig mondhatjuk úgy, hogy kultúrtáj is, mert az ember alakította. Tehát ez azt jelenti, hogy egy közös alkotásról van szó, mert a természet az állandóan alakul és állandóan növekszik, míg az ember ebbe avatkozik be, és ugye ez egy ilyen kölcsönhatást jelent a természet és az emberi tevékenység között. Tehát a Föld az tulajdonképpen befolyásolta az embernek az életét, mert hát ugye a Földből kellett az erőforrásokat kivennie, tehát az élelmét, az anyagokat, amiből később megépítette a házát, meg a környezetét, tehát ez a környezet, a termények és az ember alakította táj, az alakította az emberi kultúrát, és ezzel kapcsolatosan ugye azt is elmondhatjuk, hogy a kultúrtáj az emberi életet és a kultúrát tette színesebbé, és a kultúrát, ezek a tájok folyamatosan részt vettek az ember életében, és tulajdonképpen így alakultak ki az emberi hagyományok, és ezek a hagyományok viszont az emberi életre hatással voltak. Na most azt is elmondhatjuk, hogy ezzel a földdel kapcsolatos állandó kapcsolat az a történelem folyán egyfolytában folyt, és ezután is fog ugye folyni, és sok nemzedéknek a kikísérletezése nyomán jöttek létre azok a körülmények, azok az életkörülmények, beszélhetek az állatvilágról, vagy a növényvilágról, amelyekben az ember ma is élt. Mint végkövetkeztetés elmondhatom azt, hogy a táj és a kultúrtáj az tulajdonképpen gazdagította az embert és az emberi gondolkodást, és egy ilyen kölcsönhatás volt állandóan az ember és a környezete között.
Géza, mit jelent maga a tájvédelme?
Tájvédelme az azt jelenti, hogy itt legelőször is jogi dolgokra kéne gondolni, és pedig arról van szó, hogy az ember és a természet ugye együttes művét azt sokféleképpen lehet értékelni, mint előzőleg elmondtam, állandó egymásra hatás van, tehát a természet és az ember között, éppen ezért bizonyos körülmények között, bizonyos esetekben törvényeket alkottak, és a törvények megalkotói azok hol építészeti, hol természetvédelmi, hol területrendezési vagy mezőgazdasági szempontokat vettek tekintetbe, és akkor ennek megfelelően alakították a törvényeket. Na most itt van egy ilyen mondjuk úgy ellentmondás, mert ezek a különböző törvénykezések egymás között konkuráltak, mert az egyik figyelembe vett, vagy nagyobb hangsúlyt biztosított az egyiknek, a másik pedig a másiknak, és itt van egy ilyen probléma, hogy ezeket a szabályozásokat, amit erre a tájakra kialakítottak, ezeket a szabályozásokat kellene egy ilyen egységbe összehozni, hogy ezek ne konkurálják egymást, hanem egymást segítsék, és a szabály az pedig ne legyen mesterséges, és a gazdasági fejlődést vagy a területrendezést azt ne akadályozza. Tehát itt el kell mondani azt is, hogy az a helyzet, hogy az emberi tevékenység az minél nagyobb területre, már úgy értem, földrajzilag, fizikailag minél nagyobb területre terjed ki, ugyanakkor ez hátránya van a környező tájra, hátránnyal van, és akkor így egy, mondjuk gyakorlatilag egy kialakult táj, az szép lassan elveszíti az értékeit, és elveszíti a jellegzetességeit. És éppen ezért legelső dolog az, amit figyelembe kell venni, hogy azonosítani kell ezeket az értékeket, és akkor ezeket az értékeket, hogyha a tájban azonosítottuk, akkor ezeket számba kell venni, és a számba vétel során akkor ki kell alakítani egy ilyen értékrendet, aminek alapján majd lehet ezeket a dolgokat megóvni. Tehát miután kialakítottuk az értékrendet, amit ugye, mint mondtam, fel kell értékek szerint sorolni, azután a megóvásra kell áttérni. Na most az a helyzet, hogy a megóvásnál is ki kell küszöbölni ezeket az ellentmondásokat ezekből a szabályokból, mint előbb mondtam, és akkor ki tudjuk alakítani a tartós fejlődésnek az alapelvét. Egy ilyen kiegyensúlyozott fejlődést kell létrehoznunk, amit azt jelenti, hogy nem a rövid távú hasznokért kell dolgozni, hanem meg kell próbálni megőrizni az örökséget, és ezt át kéne adni a jövő nemzedékeknek is. Tehát fontos lenne egy egyensúlynak a kialakítása, ami a földnek a helyes használatát jelenteni, tehát ne legyen az, hogy bizonyos tevékenységek azok nagyon túlsúlyba kerülnek, és akkor azok alágyűrik a többi területet. Tehát itt arra kell összpontosítani, hogy mikor kialakítjuk a tájjal kapcsolatos stratégiát, akkor a területrendezés egészébe kell ezt beilleszteni. Azt jelenti, hogy kezdnek ezek a szakágak egymással közreműködni, és ez a közreműködés kell legyen az, ami fejleszti úgy a tájat, mint az örökséget. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a fejlődés tulajdonképpen úgy az egész tájra, mint a teljes örökségre vonatkozik. Na most az örökség a társadalomnak az ügye, és nem pedig egy szűk csoporté, amelyik mondjuk a műemlékvédelemmel foglalkozik, és ez az örökség védelme vagy a tájvédelme nem a szakembereknek a bogara, és ezt nem az ő feladatuk, hogy egyedül megvédjék, hanem az a helyzet, hogy az egész társadalom kell tegyen ezért, és ez azt jelenti, hogy be kell vonni a lakosságot is, tehát a társadalmat ennek az örökségnek és a tájnak a megvédésében. Földrajzilag különböző tájak vannak, különböző kultúrák alakultak ki, és ennek megfelelően alakult az a környezet, az a táj, amiben a bizonyos társadalmak vagy nemzetek élnek. Tehát a kultúrtájakat és a kulturális nevezetességet csak úgy tudjuk megőrizni, hogyha mindenki, most ha kicsit lecsökkentjük a határokat, akkor most mondjuk Európára, hogyha gondolunk, hogy akkor mindenki, aki Európában él, akkor úgy alakítsa és úgy fejlesz-e a saját nemzeti programjait, hogy ezek ne tegyék tönkre mondjuk az európai összképet, mert minden társadalomnak, minden kontinensnek megvan egy bizonyos tája, egy bizonyos földrajzi képe, és amellett pedig a kultúrája úgy alakult, hogy ez kialakított egy bizonyos formát, egy bizonyos képet, amin keresztül felismerhető ez a hely. Tehát Európának külön képe van, Ázsiának ugyanúgy, és sorolhatnám Afrikát, az amerikai kontinenst is. Tehát ez azt jelenteni, hogy a kultúrtáják védelme mondjuk Európában, most, hogy leszűkítsük megint a kört, azt jelenteni, hogy a nemzetek ugye felvállalják ezt, és a kormányok természetesen felvállalják ezt a programot, és ennek a programnak akkor megfelelően meg lehet őrizni az európai összképet, és akkor ez azt jelenti, hogy megőriztük az európai kultúrát is, ami összkép megőrzése, vagy a kultúra megőrzése azt jelenti, hogy tulajdonképpen ösztönözzük a turizmust, amivel az európai népek egymást megismerhetik, és így akkor lesz egy tulajdonképpen egy ilyen kölcsönhatás az európai felfogás és az európai népek között.
Géza, mi a helyzet a Kárpát-medencében?
Hát a Kárpát-medencét akkor én inkább azzal kezdeném, hogy a történelmi Magyarország mondjuk úgy történelmi fejlődését és a magyarságnak a bejövetelét indítanám. Tehát elmondhatom azt, hogy a történelmi Magyarország az Európa közepén feküdt, és ugye a kis Magyarország most is ott található, és ez a népesség, aki bejött ide erre a területre, az ugye a magyarság, ez egy nagyon érdekes népesség, mert egy olyan nyelvet beszél, amelyet más népek itt a környezetében nem beszélnek, és tehát nyelvi rokonsága nem nagyon van, és olyan országokkal van körülvéve, ugye volt körülvéve a történelmi Magyarország, ahol mindenki más nyelvet beszélt, és ez a kultúra szempontjából egy nagyon eltérő fejlődést és egy nagyon eltérő kialakítást hozott létre, úgy építészeti szempontból, mint pedig más kulturális szempontokból. Na most azt is elmondhatom, hogy ugye ez a körülbelül 1100 évvel ezelőtt jöttek be őseink erre a területre, és akkor tulajdonképpen a magyarság ebben az 1100 évben formálta ezt a területet, amit több-nagyobb időszakban uralt, és több-nagyobb időszakban tudott kialakítani, építeni, megdolgozni, ebből kapta ugye az élelmiszerét, ebből tudta formálni a településeit, ebből építette a házait, nem utolsó sorban itt ugye nevelte az állatokat, stb. Ezeket a területeket véráldozattal is megvédte, és ebben az 1100 évben, ugye, amíg ide vándorolt a magyarság, hát megismerte ugye a földművelést, és az állattenyésztéssel együtt átvette azt a kultúrát is, amit itt talált, és akkor ugye kezdte alakítani a tájat. Hát ugye a Kárpát-medencében, amikor ők bejöttek ide, hát akkor bizonyos maradványait találták meg annak a római kultúrának, amelyik több száz évig ebben a zónában is működött. Aztán a vándornépek több nagyobb időszakban uralták ezt a területet, de végül is ugye a magyarság telepedett le, elkezdte alakítani a tájat. Na most el kell mondani azt, hogy ez a táj, akkor, amikor ide került a magyarság, akkor rengeteg erdőterületet tartalmazott, rengeteg erdőterület volt ezeken a domboldalakon és hegyvidékeken. A letelepedéssel kezdődött el aztán a tájba való beavatkozás. Ez legelőször is erdőirtásokkal kezdődött. Tehát ahhoz, hogy ki tudják alakítani a lakóhelyeket, meg a lakóhelyi körül ki tudják azt a mezőgazdasági területet szakítani, amiben az élelmiszerüket tudták, gabonát tudták termelni, ahhoz erdőírtásra volt szükség, és az első nagy beavatkozása a magyarságnak ebben a Kárpát-medencében ez az erdőírtás volt. De azt is el kell mondanom, hogy ez nem csak erre a területre volt jellemző, hanem egész Európa területén megtörténtek ezek a hatalmas erdőírtások, és így fejlődtek ezek a most már letelepedett népességek környezetében ezek a tájak. Ez az első nagy beavatkozás volt ugye az erdőírtás. Na most miért volt mondjuk az erdőírtás még nagyobb mértékű? Azért, mert ugye a lakosság számbelileg növekedett, és ezért az élelmezéshez mind több szántóterületre volt szükség, és akkor ennek következtében a szántóterületek növekedése az erdők rovására történt meg, de azon kívül volt még egy másik nagy dolog, ami közreműködött itt, és pedig az, hogy szántóterületek növekedése mellett még a mocsaraknak a lecsapolása is egy nagy tevékenység volt, éppen azért, hogy lehessen közlekedni, és lehessen kialakítani bizonyos újabb mezőgazdasági területeket. És elmondhatom azt, hogy ugye a Nagyalföld Magyarország területén úgy alakult ki, hogy Duna-Tisza közét az lecsapolták, és akkor itt hatalmas mezőgazdasági területeket nyertek, és ezeket bevonták a termelésbe. Na igen, csak az a helyzet, hogy ezeknek a területe ugye mondjuk kétharmad részt termőterületté alakult, de viszont megbontották az ökológiai egyensúlyt. Azt most látjuk, hogy mit is jelent, amikor a folyókat leszabályozzuk, és illetve leszabályozták, és ezek a területek ugye eltűntek, mint mocsaras vagy árterületek. De azt is el kell mondanom, hogy abban az időben ez a terület lecsapolás, ez nagyon elősegítette a mezőgazdaság fejlesztését, és a török visszavonulása után ezeknek a területeknek a megnyerése, amely hatalmas mezőgazdasági területeket jelentett, máshonnan hozott lakosság betelepítésével az országépítést és a magyarság újra megtelepedését jelentette ebben a tájban. Mondhatjuk azt, hogy ennek a tájnak az alakulásában az évszázadok során még más tevékenységek is közrejátszottak, és a magyar táj történelmének végigment azon a differenciálódási folyamaton, ami általában az európai differenciálódási folyamatot is jelentette. Tehát, mint mondtam, az első dolog volt ez a mezőgazdasági tájnak a kialakítása, de később aztán ugye ez a differenciálódás tovább fejlődött, amikor kezdett kialakulni az ipari tevékenység. Tehát mondhatjuk azt, hogy amíg a középkorban ez a mezőgazdasági táj uralta főleg a területeket a Kárpát-medencében, mert hát mondjuk az ilyen kisipari vagy pedig a helyi termelőknek a működése az a városokban és kis műhelyekben folyt, majd aztán a 18-19. Század elején kezdődött kialakulni ez az ipari termelés, az ipari mértékű termelés, tehát ekkor kezdődött kialakulni a differenciálódás, tehát az ipari tájnak a kialakulása. Ez az ipari táj, ez az iparnak a fejlődésével, ugye a gyárak létesítésével folytatódott, és ez azt jelentette, hogy kialakult az állandó termelés, és ez az állandó termelés viszont azt jelentette, hogy nőtt a lakosság, mind nagyobb és nagyobb mértékű termelést kellett megvalósítani, és ezzel ugye kialakult a gyárak és ezeknek a környezete, és ezt elmondhatjuk, hogy akkor kialakult az ipari táj, amely 19.-20. Századnak az eredménye, és ez mondjuk ebben a periódusban egy fellendülést és jólétet is hozhatott volna, csak az a baj, hogy bizonyos területeket már azzal kezdett, hogy recessziót és leépülést hozott. Lássuk Angliában is mi történt, ugye a bányászattal és a gyárakkal kapcsolatosan a rettenetes szennyezés és a régióknak, a történelmi régióknak tulajdonképpen a felszámolásához vezetett. Na most elmondhatjuk azt, hogy a 19. század második felében mint jobban közelített ennek az ipari tájnak a kialakítása az optimumhoz, tehát az akkori területeknek a maximumához, a beépített területeknek a maximumához, és akkor már a, mondhatjuk, hogy a 20. század elejére már a túlhasználtság mutatkozott. És a 21. század elején már teljesen mértéket veszített, és mondhatom azt, hogy szükséges lenne a természetes ökológiai környezetnek a rekonstrukciója. Tehát ez a rekonstrukció, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ország egész területének megvan egy ökológiai és gazdasági fontossága, és ennek a gazdasági és ökológiai fontosságnak megfelelően egy tartós fejlődés érdekében biztosítani kellene a táj és az ember, mondjuk úgy, közreműködését, ami végül is a gazdálkodókkal és a fejlesztőkkel együtt valósítható meg. És azt szeretném mondani még, hogy ez a közreműködés végül is azt kéne eredményezze, hogy a táj és a környezet az felelje meg azoknak a normáknak, amelyekben a mai embere szeretne élni.
Keresztes úr, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást, és gondolom, hogy sok érdekes dolog meg lett említve. Remélem, hogy a hallgatók majd még utána néznek ezeknek a kérdéseknek.
Hölgyeim és uraim, mára ennyi volt az örökségünk nyomában. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. A Marosvásárhelyi Rádió örökségünk nyomában és a Kőbezárt múltunk című műsoraink szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.